Ó, Urunk, mi felséges a Te neved az egész földön. Az égen is megmutattad fenségedet. Gyermekek és csecsemők szája által is épített hatalmadat ellenfeleiddel szemben, hogy elnémítsd az ellenséget és a bosszúállót. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, vasárnapi Isten tiszteltünk kezdetén énekeljük fennállva a 8. Zsoltárunkat, a 8. Zsoltárunk első verszakát. Ez az ige hangzott el igés köszöntő képen is. Az énekelt 8. Zsoltárunk így kezdődik: ó felséges Úr, mi kegyes Istenünk. Foglaljuk el helyünket, és keresztelőre készülve énekeljük a 329. dicséretünknek a 2. verszakát. Nem éltem még a föld színén, te értem megszülettél. Szeretettel köszöntünk benneteket, akik elhoztátok most ezt a kisgyermeket, hogy őt is befogadjuk Isten szövetségébe, az ő nagy családjába. Hallgassuk meg, hogy hogyan szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus a keresztségnek a sákramentumát. Elmondja ezt nekünk a Máté szerinti evangélium 28. fejezete 18. versétől. Mielőtt átment Jézus Krisztus a mennyei dicsőségbe, a következő szavakkal bízta meg az ő tanítványait. Nekem adatott minden hatalom menjen is földön. Menjetek el, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a Szentlélek Istennek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ez az alapigéhez, a keresség alapigéhez, szereztetési igéhez még egy ige verset olvasok, a Máté szerinti evangélium 19. fejezet 13. és 14. verseit. Így szólnak ezek. Ekkor kisgyermekeket vittek hozzá már, mint Jézus Krisztushoz, hogy tegye rájuk a kezét, és imádkozzék értük, a tanítványok azonban rájuk szóltak. De Jézus ezt mondta: engedjétek-e kisgyermekeket, és ne akadályozzátok őket, hogy hozzám jöjjenek, mert ilyeneké a mennyek országa. Isten áldja meg az ő igéjét, szívünkbe fogadását. Amen. Kedves szülők, kedves keresztszülők, valóban mindig ünnep és öröm a gyülekezetben az, amikor gyermekeket keresztelhetünk, és bizony az elmúlt esztendőben kevésszer volt erre példa, hogy gyermekeket keresztelhettünk volna. Biztos sok oka van ennek, többek között a sokféle lezárás is. Tudjuk ezt az időszakot, hála Istennek most már mindez mögöttünk van, és reméljük, hogy talán olyan formában nem tér vissza, hogy azt tapasztaltuk az elmúlt két esztendőbe. Vagy talán ez lenne a legjobb, nem is térne semmilyen formában vissza. Egy kisfiút fogunk most keresztelni, az ő neve Bertalan. Bertalan a 12 tanítvány egyikének is neve volt. Az meg különösképpen is öröm szokott lenni, hogyha bibliai nevet választanak szülők, és nem véletlen sosem tudjuk ez a választás. Itt pedig ebben a történetben, amit nem is olyan régen, az elmúlt héten olvastunk a bibliaolvasó kalózunk szerint, arra figyelmeztet bennünket az Úr Jézus, hogy fontosnak tartsuk a gyerekeket, legyen meg az őt megillető helyük, ugyanis abban a korban, Jézus korában általában nem sokra becsülték a gyermekeket. Manapság pont az ellentétes oldalt látjuk, talán túlságosan is a családnak a közepébe, sőt mondhatnánk, egyfajta trónszékre ül a gyerek, és meghatározza a családnak a létét, akár mozgatja a szülőket, nagyszülőket is. Jézus Krisztus mindig helyre tette a dolgokat. Ebben is egyfajta helyretétel volt. Hiszen, ahogy mondtam, abban a korban nem sokra becsülték a gyermekeket. Mit olvastunk itt? Oda jöttek Jézushoz szülők, hozták az ő gyermekeiket, és a tanítványok pedig próbálták volna elküldeni őket. A párhuzamos helyen azt is olvassuk, hogy Jézus igencsak, hogy mondjam így, rájuk szól, keményen megfeddi őket. És azt mondja, következőt olvastuk, tehát engedjétek hozzám jönnie kisgyermekeket, és ne akadályozzátok őket, hogy hozzám jöjjenek, mert ilyenek ki a mennyek országa. Mit is jelent ez? Egyrészt Jézus Krisztus a gyermekeket is nagyon fontosnak tartja, ugyanúgy, mint a felnőtteket. Ő azt szeretné, hogy közel kerüljenek hozzá, és ha hozzá közel kerülnek, akkor az Istenhez, az Atyához kerülnek közel. Sőt, azt is tudjuk, ő az egyetlen út az Atyához. És mit tesz itt Jézus? Egyrészt rájuk teszi kezét, azaz megáldja őket, a párhuzamos helyen azt is olvasjuk, és imádkozik értük. Egyáltalán példává is teszi a felnőttek előtt, ott, a tanítványok körében is. Ugyanis azt mondja, hogy ha olyanok leszünk, nem leszünk mi felnőttek, mint a gyermekek, azaz, annyira nyitott szívűek Isten dolgaira. Hogy mondjam így, annyira befogadók, annyira nagy a bizalmunk feléje, mint a kisgyermekeknek, ha olyanok nem leszünk, akkor azt mondja, bizony a miénk felnőttek is sem lesz az Isten országa. Ilyen szempontból tehát egy gyermek egy felnőttnek példakép is lehet. A maga bizalma, az Isten felé fordulása, a maga nyitottsága. És bizony, hogy mondjam, sok esetben lehet így egy felnőttnek egy gyermek a vezetője Isten felé. Hadd kívánjam azt a családnak, és hát van egy régi ismeretség is, hiszen az édesapa néhány éve konfirmált felnőttként a gyülekezetbe, sőt itt volt a házasságkötés is a szülőknek jó néhány évvel ezelőtt, hogy van egy ilyen kapcsolatunk, elevenítsük ezt föl, hogy legyen a család újra, így mondom, akár vasárnapról vasárnapra, de egyre többször a gyülekezet közösségének is része, az Isten népének a része. És hát van egy nagy feladat is szülőknek, keresztülőknek most, hogy ezt a kicsiny gyermeket is egyre jobban terelgessék a Jézusi útra, arra a keskeny útra, ami azt hiszem, hogy minden szülőnek a legnagyobb vágya, hogy ezt megadhassa gyermekének. Látjuk a mai világot, annak pont az ellentétes mi volt, tehát Istentől távolítja a gyermekeket, a keresztény szülők feladata legyen, és keresztülők feladata, hogy ők pedig közel viszik. Ne legyenek akadályai ebben, ezt mondja az ige. Kívánom tehát, hogy ez a nagy feladat, hogy Isten adjon erőt napról napra, bölcsességet a helyzetekben, és hát mi pedig a gyülekezet ebben szeretnénk segítséget nyújtani. Majd el is mondjuk, meg is fogadjuk, őszintén is mondjuk, szeretetben, imádságban hordozzuk ezt a gyermeket, és minden segítséget megadunk az ő hitbeli neveléséhez. Így legyen. Amen. Hadd kérjem, hogy álljunk fel, és mondjuk el közösen hitünk megvallásoképpen az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes keresztény anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Most pedig szülőkhöz és keresztszülőkhöz fordulok. Hitünk megvallása után tegyetek fogadalmat és válaszoljatok a következő kérdésekre. Az első. Akarjátok, hogy ezt a kisgyermeket az Atya, Fiú, Szentlélek, Isten szövetségébe, a keresztény egyházba befogadjuk, befogadtassék? Ha igen, válaszoljátok, akarjuk. Másodszor azt kérdezem, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ezt a gyermeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő a konfirmáció alkalmával önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet színe előtt? Ha igen, felejétek, ígérjük és fogadjuk. Most pedig hozzád fordulok, Isten népe, református keresztény gyülekezet. Ígéritek-e, hogy ezt a kisgyermeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek és keresztülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őt hitben neveljék. Ha igen, feleljük, ígérjük és fogadjuk. Ígérjük és fogadjuk. Nevémet megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy, így szól az Úr. Foglaljuk el helyünket, hajtsuk meg fejünket, imádság. Urunk Istenünk, hadd köszönjük meg neked ennek a kisgyermeknek az életét is. Hadd köszönjük meg a szülőket, keresztszülőket, a nagyobb család tagjait, nagyszülőket. Köszönjük neked, Urunk, hogy szeretnék ők is terelgetni ezt a gyermeket. Ők magik is növekedni ebben a kegyelemben, az Istentől vett kegyelemben, a Jézus Krisztus által. És Urunk, hadd kérjünk is, adj nekik erőt naponként és bölcsességet a kisgyermek neveléséhez. Nagy öröm ez a családnak, nagy öröm ez a gyülekezetnek. És Urunk, azt is köszönjük neked, hiszen így rendelted, hogy a te szövetségedbe, a te nagy családodba hívogassuk mindenkit. Tegyük ezt meg, a külső jegy a keresztség által. Add, Urunk, hogy mi gyülekezet is hívők legyünk, a megígértekhez, add, hogy valóban szeretetben, imádságban hordozzuk ezt a kisgyermeket, és hogy tanítsuk őt is a te ismeretedre. Oly nagy feladat, és bizony nem csak egy-egy napra szóló, hanem őt végig kísérő. Így kérünk áldást szülőkre, keresztszülőkre, családra, gyülekezet közösségére. Jézus Krisztus nevében. Amen. Most pedig hallgassuk meg az ifjúság köszöntését. Nagyon szépen köszönjük. Énekeljük, folytatódjon az Isten tisztelet. 164. dicséretünknek az első és második verszakát énekeljük el. Az első így kezdődik: Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent igéd hallására. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk további megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Istennek írott üzenetét, ugyamint ha szól hozzánk a Zsoltárok könyvéből, a Zsoltárok könyvének 27. fejezetéből, a 27. fejezet mind a 14 verséből. Református bibliaolvasó kalózunk szerinti mai napi Zsoltár szakasz ez. Világosságom és segítségem az Úr, kitől félnék? Életemnek ereje az Úr, kitől rettegnék? Ha rám támadnak is a gonoszok, szorongató ellenségeim, hogy marcangoljanak engem, majd megbotlanak és elesnek. Ha egy egész tábor jön is ellenem, nem fél a szívem. Ha háború is tör rám, én akkor is bizakodom. Egy dolgot kérek az Úrtól, azért esedezem, hogy az Úr házában lakhassam egész életemben, láthassam, milyen jóságos az Úr, és gyönyörködhessem templomában. Megúv engem sátrában a veszedelem napján, elrejt sátra mélyén, magas kősziklára helyez engem. Így hát fölemelt fővel állok ellenségeim között, ezért örvendezve mutatok be áldozatot az Úr sátrában, és éneket zengek az Úrnak. Halld meg, Uram, hívó hangomat! Könyörülj rajtam, hallgass meg! Ha ezt mondod, járuljatok színem elé, szívem így válaszol, színed elé járulok, Uram! Ne rejtsd el előlem orcádat, ne utasítsd el haragosan szolgádat. Te vagy az én segítségem, ne vess el, ne hagyj el, szabadító Istenem. Ha apám, anyám elhagyna is, az Úr magához fogad engem. Uram, taníts meg utadra, vezess a helyes ösvényen, mert ellenségeim vannak. Ne dobj oda ellenségeim indulatának, mert hamis tanúk támadnak rám, bosszút lihegnek. De én hiszem, hogy még meglátom az Úr jóságát az élők földjén. Reménykedj az Úrban, légy erős és bátor szívű, reménykedj az Úrban. Isten áldja meg az ő igéjét, szívünkbe fogadását. Amen. Így ülve maradva csendesedjünk el imádságban. Urunk Istenünk, mennyei felséges, édes atyánk a Jézus Krisztus által, bizony olyan igazat lesz szabad, Urunk, ahogy azt a Zsoltáros is megtapasztalhatta is, mindez számunkra is leírta. Sőt, ez a Zsoltár is lehet a mi imádságunk, és a mostani háborús időkben különösképpen is szó lesz hozzánk. Ha ránk támad az ellenség, szívünk mégsem fél. Urunk, olyan bátorságot és erőt szadt a tieidnek, ami felül emeli őket a félelmeken. Bizony, ősi ellenségünk nekünk a halál, az abból eredő félelem, oly sokszor fogva tartja a szívünket. Mégis neked van hatalmad arra, hogy ebből is kiszabadíts bennünket. Elvenni a félelmet és megtölteni a te szereteteddel. Urunk, egyedül neked erre van hatalmad. Köszönjük, Urunk, hogy elünkbe hoztad most ezt a Zsoltárt. Köszönjük, hogy lehetett ez most a mi imádságunk is. De nem csak a külső háborús helyzet, sokszor belső háborúságok, sokszor bizony még a szívnek a békétlensége is, ami elválaszt tőled bennünket. Urunk, köszönjük, hogy Krisztusban megbékéltetted ezt a világot. Köszönjük, hogy te tudsz a szívekben is békességet teremteni. És Urunk, azt is köszönjük, hogy te vagy az, aki akár külső ellenfelek között is tudsz békességet teremteni. Egyedül neked erre van hatalmad, azt a tartós békességet megadni, amely örökre megmarad, nem csak e földi életre nézve, hanem a teljes örökké valóságra. Urunk, add, hogy mi is ezeket a zsoltárokat így tudjuk imádkozni. Így tudjuk kiönteni a szívünket, ahogy a zsoltáros tette. Így tudjuk oda tárni félelmeinket, mindazt, ami fogva tart bennünket, és kérni a szabadítást, mert te szabadító Isten vagy. Urunk, hadd kérjünk ma is ezen a mai vasárnapon, szólalj meg igéd által köztünk. Hadd, hogy átéljük ezt a csodát, hogy a holdbetű emberi szavak által közvetítve megérkezik hozzánk, és ott bennünk újra Isten igéjévé lesz. Ehhez kérjük szent lelkedet. Kérünk Jézus Krisztus nevében. Amen. Akkor most hallgassuk meg a KT-nkat, a mai napi KT kérdést és az arra adott választ.
XXI. úrnapja. Miért nevezik Isten fiát Jézusnak, azaz üdvözítőnek? Azért, mert ő szabadít meg minket bűneinktől, és mert üdvösséget másnál nem keresni nem kell, sem találni nem is lehet. Hisznek-e tehát az egyedül üdvözítő Jézusban azok, akik boldogságukat és üdvösségüket szenteknél, önmaguknál vagy másoknál keresik? Nem. Bár dicsekednek az egyedül üdvözítő és megváltó Jézussal, valójában megtagadják őt, mert vagy nem tökéletes megváltó Jézus, vagy azoknak, akik őt igaz hittel elfogadják, mindent ő benne kell megtalálniuk, ami az üdvösségre szükséges.
Köszönjük szépen! Kedves testvérek, ige hirdetésre készülve énekeljük a 164. dicséretünk harmadik verszakát. A 164. dicséret harmadik verszaka így kezdődik: dicsőségnek napfénye, Istentől jött világosság. Kedves testvérek, Istennek igéjét olvasom a református kalózunk szerinti mai újszövetségi ige szakaszból, ez pedig írva található Máté szerinti evangélium 20. fejezetében, a 20. fejezet 20. versétől a 28. versig terjedő szakaszban. Hagy kérjem, hogy Isten igéjét a gyülekezet fennállva hallgassa meg. Itt szólt át hozzánk Isten írott üzenet a Máté szerinti evangélium 20. fejezetéből, a 20. verstől. Akkor odament hozzá Zebedeus fiainak anyja fiaival együtt, leborult előtte is, kérni akart tőle valamit. Jézus megkérdezte tőle, mit kívánsz? Ő így felelt, mondd, hogy mellettem üljön az én két fiam a te országodban, az egyik jobb kezed, a másik bal kezed felől. Jézus így válaszolt, nem tudjátok, mit kértek. Ki ihatjátok-e azt a poharat, amelyet én fogok kiinni? Ők így feleltek, ki ihatjuk. Erre ő ezt mondta nekik, az én poharamat kiisszátok ugyan, de hogy ki üljön jobb és bal kezem felől, azt nem az én dolgom megadni. Azoké lesz, akiknek az én atyám elkészítette. Amikor ezt meghallotta a többi tíz, megharagudott a két testvére. De Jézus magához hívta őket, és ezt mondta, tudjátok, hogy a népek felett zsarnokoskodnak fejedelmeik, és vezetőik hatalmoskodnak rajtuk. De közöttetek ne így legyen, hanem aki naggyá akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok. És aki közöttetek első akar lenni, az legyen a rabszolgátok. Mert az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Isten áldja meg az ő igéjét, szívünkbe fogadását. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, olyan hálás vagyok olyankor, amikor hétközbeni alkalmak is egymás után következve vehetjük az egymás következő igéket, egymás szakasz, egyik szakaszt a másik után, és így összefüggésében is láthatjuk az adott igét, így lehet előttünk maga a történet, Jézus Krisztus története. És hát a héten is elindultunk egészen onnan, hogy Jézus elmondott egy példázatot, a szőlőmunkásoknak a példázatát. Tanítva arra a tanítványokat, hogy bizony nem úgy van az, ahogy talán sokan gondolják, hogy aki előbb lett az úré, aki többeket vitt oda az úrhoz, az valami nagyobb dicsőséget vagy különböt kaphatna, sőt maga ez a példázat igazán Istennek a kegyelmét példázza, hiszen sokszor mi emberek úgy gondolkodunk, hogy nekünk jár valami, és Istentől különösképpen is szoktuk ezt kérni. Talán régi kifejezés szerint azt is mondhatjuk, hogy úgy gondoljuk, jussunk van az Istentől. És hát természetesen minél többet kérünk, úgy gondoljuk, mindezt meg is kapjuk. Talán másokat is megelőzve, az elsőbb helyekre jutva. Ebben a mai történet is hasonló, ahogy ez a két tanítvány, János és Jakab az édesanyjukkal együtt, így olvastuk ezt, oda mennek Jézushoz, és kérnek valami egészen különlegeset. Hát persze, megint csak a főhelyeket, előbbre jutni a többinél, odaülni Jézus Krisztus mellé, jobb és bal felől, amikor majd eljön az ő dicsőségében. Jézus megtanítja, itt előtte olvassuk tehát ezt a példázatot, a szőlő munkások példázatát, hogy mit is jelent Istennek a kegyelme. Ő mindenki felé oda tárta ezt. Ő mindenkit vár az ő országába. A legnagyobb juss, ha így mondjuk, a legnagyobb jutalom, az az üdvösség, amit egyedül ő adhat meg. Hogy az embernek nem kell örök kárhozatban élnie. Hogy az ember már itt a földön megtapasztalhatja a menny előízét, az Istennel való kapcsolatot, és hagyd mondjam, utána pedig, mert örök létre lettünk teremtve az Istennel való teljes közösséget, örök időkre, elképzelni is alig tudjuk mindezt, mit is jelent örökké vagy örök időkre. Aztán ezután, a példázat után azt olvassuk, hogy Jézus újra jelenti az ő elfogatását, pogányok kezébe adatását, majd az ő kigúnyultatását, megvetettségét, majd az ő keresztre feszítését, tehát halálát. De Jézus mindannyiszor hozzáteszi, mert háromszor mondja el ezt a tanítványoknak, de harmadnapra való feltámadását. Azaz a világ szemében vereség, hiszen Jézust megölik, de Istennél mégis ez volt az út, a dicsőség útja, a feltámadás útja. Szóval itt van ez a példázat, a héten itt volt előttünk a szőlőmunkásoké, és azt mondja itt Jézus Krisztus, hogy mindenkit vár az ő szőlőjébe az Isten, az ő szőlős kertjébe, az ő országába a munkálkodásra, és a jutalom pedig valóban ez az örök élet jutalma. És hagyd tegyem gyorsan hozzá, és annak jutalma, hogy munkálkodhatunk, hogy szolgálhatunk neki, hogy lehetjünk az ő fősége, fennhatóság alatt, mint munkások. Ha úgy tetszik a példázat szerint, ő a gazda, a szőlőnek az ura, mi pedig benne a munkások. És ezek után, miután Jézus elmondta harmadszorra is, hogy de hát ez az ő útja, úgy néz ki a világ szemében, hogy ez a vereség, az elárultatás, a magára maradottság és az ellenségnek a győzedelmeskedése, de mégis ez az ő útja Istentől, a dicsőségbe vezető út, hiszen a világ megváltása megy ott végbe. Ezek után olvassuk a mai történetet. Talán elsőként mi is megbotránkozunk rajta. Hogy is olvastuk? Akkor odament hozzá Zebedeus fiainak anyja a fiaival együtt, leborult előtte, és kérni akart tőle valamit. Azt láthatjuk, hogy nem egyedül az édesanyja találta ki mindezt, valószínű megbeszélte az ő fiaival, Jánossal és Jakabbal, hiszen a párhuzamos igehelyeken tudjuk, hogy őket így hívták, és hát ezzel a nagyszerűen átgondolt, mondhatnánk talán így, kéréssel húzakodnak elő. Próbálnak egy kis előnyt szerezni, bebiztosítani magukat, majd a jövendőre nézve, az uralkodásra, a dicsőségre nézve. Álljunk meg egy pillanatra itt, és egy kicsit nézzük meg ennek a két fiúnak a családját, és az édesanyának a családját. Tudjuk, hogy Jézus Krisztus a halászhaló mellől hívja el őket, Zebedeus fiait. De azt is tudjuk, hogy eredetiben, vagy így mondom eredetileg, az ő nevük az nem ez volt, Boargneis, tehát mennydörgés fiai. Az is lehet, hogy egy kicsit hevesebb természetűek voltak ezek a fiúk, vagy nagyhangúak, nem tudjuk pontosan, miért is kapták ezt a nevet. És hát azt is tudjuk, érdemes az igére ilyen pici dolgokra is odafigyelni, hogy a halászhajó mellől, az édesapjuk mellől hívja el őket Jézus, és azt is olvassuk ott, hogy bizony nem csak ő volt ott, hanem voltak neki munkásai is. Tehát nem csak az apjukat, hanem ezeket a munkásokat is ott hagyják. Ebből pedig az következik, hogy tehát talán másokat is foglalkoztatva, így mondom, egy talán kicsit nagyobb halfeldolgozó üzemet, bocsánat, mai szóval élve irányíthatott az ő édesapjuk, de természetesnek vette ez az édesanyja, hogy hát a fiai is benne dolgoznak ebben a családi kisvállalkozásban. Bocsánat, hogy mai szavakat használok, de hogy értsük jól ezt az igét, vagy tudjuk jól elhelyezni, és egy kicsit belelátni ennek a családnak az életébe. Talán így is lehetett, hogy, mert akkoriban ez is volt a szokás, hogy az édesanyja pedig természetesen nem munkahelyre eljárva, mint manapság, tudjuk, nagyot változott a világ, de otthon lehetett a gyermekek mellett. És azt is tudjuk, hogy ez bizony sok esetben egy teljes állás, egy édesanyának ellátni a gyermekeket, nevelni őket, akár várni őket haza, hiszen manapság a gyermekek nagyon sok időt töltenek az iskolában. Ha belegondolunk, sokszor annyit, mint egy felnőtt ember a munkahelyén, ez nem kis időszak. És mennyire más úgy hazaérkezni, hogy akár otthon várják őket. Tudom, más a mai világ, keveseknek adatik meg, de mennyire más úgy, ha otthon várnak valakit, és akár kíváncsiak arra, hogy mi történt aznap. Természetesen, ahol nem megoldható ez, ott pedig otthon fontos az esti együttlét, hogy törekedjünk erre, hogy otthon a vacsoránál akár kerüljön elő az, hogy mi is történt veled aznap, hogyan is telt a napod. Odafigyelve a gyerekeinkre, az ő válaszaikra, és azt is tudjuk, ez sokszor idő kell, hogy hát elmondják, hogy mi is történt. Sok esetben megesik, jönnek haza a gyermekeim, ugye kora délután, többször találkozunk otthon, az első kérdésem, mi történt az iskolára, a rögtön rávágott válasz, semmi. Milyen jó hely ez az iskola, ahol valóban nem történik semmi, vagy borzasztóan unalmas hely az az iskola, ahol nem történik semmi. Aztán persze leülünk akár enni, hogyha éppen otthon vagyok én is aznap délután, vagy eltelik egy kis idő, és ha újra megkérdezi ezt az ember tőlük, akkor kiderül, hogy igenis nagyon sok minden történt velük is, amit meg akarnak osztani, nem csak azt, amit esetleg velük esett a tanórákon, vagy a témazáró, vagy hogy sikerült a felelés, hanem általában mi történt a barátokkal, a barátnőkkel, milyen találkozások voltak az iskolában. Tehát idő kell arra is, mint nekünk felnőtteknek, hogy valahogy kilépjünk abból a környezetből, ami a munka volt, ami nem az otthon töltött lét, és visszazökkenjünk el egy átmeneti idő arra, hogy egyfajta otthoni módba, vagy egyáltalán egy más közegbe, mint ami addig történt. Szóval az első dolog, amit talán így is megállapíthatnánk, hogy ez a család fontosnak tartotta, hogy a gyermekek is dolgozzanak, hogy odaengedték őket a munkához. Lehet, hogy furcsa, amit mondok, de ha a történet nagy összefüggéseit megnézzük, és belelátunk ebben a kis családnak az életébe, akkor bizony a párhuzamos helyeket összeolvasva ez is kiderül. És azt is tudjuk, hogy János egészen fiatal volt, ő volt a legfiatalabb tanítvány. A pontos életkort nem tudjuk, de talán ilyen nagy kamaszkor, vagy 18-19 éves kor, csak találgatni tudjuk. De tudjuk azt is, hogy ő élt legtovább az apostolok közül. Krisztus után 95, amikor egész bizonyossággal mondhatjuk, hogy megírták a Jelenések könyvét, azt a könyvet, amit ő írt, János apostol, és akkor még ő élt késő öregségében. Ha összetesszük azzal az időponttal, hogy Krisztus pedig 33 évesen hal meg, a tanítványait 3 évvel azelőtt hívja el, egészen nagy időtávlat, 65 esztendő. És ha hozzátesszük azt, hogy legalább olyan 20 év körül, vagy valamivel 20 év alatt volt, akkoriban ez magas életkornak számított, látjuk, egészen fiatalon lett Jézusnak a tanítványa. És Jézus már a halász hajó mellől hívva előtt. Tehát beállt a munkába, együtt dolgozott az édesapjával, ott voltak mellette a munkások is. Sok esetben talán úgy gondolnánk, vagy vannak, akik úgy gondolják, hogy ha ilyen családi vállalkozás volt akkor, vagy van akkor, kimentem a sajátjaimat, hiszen megtehetem, hogy ők otthon legyenek őket, nem engedem oda a munkához. Ebben a családban nem így volt. A munkáskéz, a gyermek, vagy a fiatal felnőtt munkáskézre is számítottak. Együtt dolgoztak apjukkal, és hagyd mondjam így a többiekkel, akik részt vettek ebben a családi vállalkozásban, a munkásokkal. Azt is megállapíthatjuk, hogyha összeolvassuk a párhuzamos helyeket, hogy az édesanya, meg hát bizonyosan az édesapa is fontosnak tartotta azt egyébként, hogy ezek a gyermekek halljanak Istenről. Hiszen más párhuzamos helyről pedig tudjuk, hogy Keresztelő János tanítványa volt előbb János. És ott van a testvér is, róla kevesebbet tudunk így, de bizonyos vagyok benne, hogy otthon, ebben a családi otthonban is hallottak az Istenről, az Isten dolgairól, a megcselekedett dolgairól, az Isten igéjéről. És tudjuk, hogy egy édesanyának meg különösképpen is milyen nagy szerepe, dolga, munkája. Sok mindent mondhatnánk, de hogy mondjam, áldott szolgálata lehet az egy gyermek felé, hogy megismertesse őt Isten igéjével. Egészen picike korban el lehet ezt kezdeni, mint ahogy nagyon sok családban gyakorolják is. És bizony idővel ez látszik is. Akár egy gyermek, amikor bekerül egy nyári táborba az ő feleletein, az értelmén, akármikor már bekerül hittanórákra, vagy konfirmációs oktatásba, egyáltalán itt a gyülekezet közösségében, mennyire látható az, ahol így is, lelkileg is foglalkoznak egy gyermekkel. Nem csak tudásanyagot adnak át neki a hitismereteiből, hanem így mondom, és ez a legjobb, odaélik az ő hitüket a gyermekek elé. És hagyd mondjam azt is, hogy nem csupán Jézushoz engedték oda Isten igéhez, nem csupán a munkához engedték oda ezeket a gyermekeket, hanem az is olyan döbbenet, éppen ebből a egy kis igeversből derül ki, hogy magához is odaengedte ez az édesanyja ezeket a gyermekeket, mert azt olvastuk, hogy együtt tették meg mindezt a kérést, tehát Zebedeus fiai, Jakab és János, és az ő édesanyjuk, egyébként más helyről tudjuk, Salome az ő neve, tehát, hogy magához is közel engedte ezeket a gyermekeket. Azt is jelentette, hogy valószínűleg megbeszélték otthon a dolgokat. Hiszen megint csak visszautalva a heti olvasott igékre, Jézus Krisztus figyelmezteti a tanítványokat, hogy hát mi is lesz a tanítványok jutalma. Hiszen az egyikük Péter, aki sokszor előbb szólalt meg a keleténél, és tett föl kérdéseket, át nem gondolva, miután azt látta, hogy egy gazdag ifjú elszomorodva megy el Jézustól, mert a kérése Jézusnak az volt, hogy hát egy dolog még visszatart tőlem, talán így fordíthatnánk le, az a vagyon, ami ott van legbelül az életedbe. Na hát, azt kéne szétosztani a szegények között, és utána jönni és követni engem. Hiszen, így mondom, nagyon vallásos, nagyon istenfélő volt ez az ifjú. Egy dolog még visszatartotta a teljes Isten követéstől, az pedig a vagyon, mert ebben volt a legfőbb bizodalma. Jézus rátekintett és látta ezt. És miután a tanítványok ezt hallják, akkor azt mondják, de hát mi elhagytunk mindent. Mi erre az időre ott hagytuk a családot, akár a feleséget, hogyha már valakinek az volt a megélhetést. Zebedeus fia is ugye ott hagyták a halászhajót, a halászhálót, az volt a megélhetés. És mi követtünk téged, milyen jutalmunk lesz tehát, kérdezi Péter. Jézus a következőt mondta nekik, és ezt a 19. fejezet végén olvassuk, ezelőtt a szakasz előtt. Bizony mondom nektek, hogy ti, akik követtetek engem a megújult világban, amikor az emberfia beül dicsőségének trónszékébe, ti is 12 trónszékbe ültek, és ítéletet tartotok Izrael 12 törzse felett. Hadd mondjam azt, komolyan vették ezt a kijelentést Zebedeusnak a két fia, Jakab és János. És ezek szerint ezt megbeszélték az édesanyjukkal is. Tehát, így mondom, megvolt a jó kapcsolat a szülőkkel. És hát ezek után húzakodnak elő ezzel a kéréssel Jézus elé. Erre mondtam azt, hogy közel engedte magához ez a szülő, ez az édesanyja a két nagy gyermekét is. Megvolt a jó kapcsolata velük. Mert hát fiaival együtt, olvastuk, mentek oda Jézushoz és kérték mindezt. Kedves testvérek, talán így mondom, hogy nem is annyira a konkrét történet, hanem a párhuzamos helyek. De egy-egy picike kis szócska is, ezért jó, így mondom, elmélkedni, elmerülni egy kicsit az igében, és tanulmányozni azt, hogy fedezzük fel az összefüggéseket, milyen üzenete van számunkra. Nem csak az adott történet, a konkrét lefolyása, annak következménye, hanem mögé látva, akár belelátva most ennek a családnak az életében, milyen üzenete van számunkra. A mai időre, a mai korra, hiszen Isten igéje mindig aktuális, mindig van üzenete. És hát mi is volt ez a kérés? Eljutottunk idáig, ami megbotránkoztatta a másik tizet. Mit kívánsz? Kérdezte Jézus. Ő így válaszolt, Salóma az édesanyja. Mondd, hogy melletten üljön az én két fiam a te országodban, az egyik jobb kezed, a másik bal kezed felől. Mi Jézus válasza? Megdöbbentő. Így mondom, hogy nagyon finoman, de pontosan és precízen helyre teszi mindezt a kérést. Ugyanis talán át se gondolták mindezt, hogy ennek mi a következménye. Bár Jézus előtte azt mondta, akik követnek engem a megújult világban, a 12 tanítvány, annak ilyen jutalma lesz, hogy majd ítéli Izrael 12 törzsét. Mit is mondott Jézus? Nem tudjátok, mit kértek. Kiíhatjátok-e azt a poharat, amelyet én ki fogok inni? Én fogok kiinni. Ők így feleltek, kiíhatjuk. Erre ő ezt mondta nekik, az én poharamat kiisszátok ugyan, de hogy kiüljön jobb és bal kezem felől, az nem az én dolgom megadni. Azoké lesz, akiknek az én atyám elkészítette. Mit is mond itt Jézus, mi van az ő válaszában? Jézus majd kiissza azt a poharat, a keserűség poharát, tudjuk jól, ami utána a keresztre vezet. Tehát mindazt a kint, ami azzal jár, nem csak a fizikait, hanem az elhagyatottságot, az atyától való különlétet is egy időre, mikor ő magára veszi a mi bűneinket, és talán így is mondhatunk a halálnak a poharát, amiből majd ő dicsőségesen feltámad. De előre vetíti azt is, és tudjuk, nem a Biblián belüli iratokból, azon kívüli iratokból, hogy mind a két, a 12 tanítvány erőszakos halállal halt meg később. Tehát előre vetíti, látva ezt a szomorú jövendőt az őt követői felé, így a 12 tanítvány felé is, hogy bizony majd ki kell inniük azt a poharat a halálnak, az elárultatásnak, az Istenért való üldözésnek, hagyd mondjam így, a keserű poharát. De hozzáteszi Jézus, és ő mindig ilyen konkrétan válaszolt. Az, hogy ez megint csak nem az ő hatalmában van, hogy kiüljön majd oda a legfőbb két székbe, talán ugye így fordítható vissza ez a kérés, hanem ez megint az Atya hatalmában van helyezve. Tehát így olvastuk, azoké lesz ez, akiknek az én Atyám elkészítette. Kedves testvérek, talán csak egy mondat erre kapcsolva, hogy Jézus Krisztus mindig ilyen konkrétan válaszolt. Volt úgy, hogy kérdésre kérdéssel, de akkor így mondom, hogy terelte azt a beszélgetést, hogy tényleg arról beszéljenek, hogy az legyen a téma, amire valóban szüksége van a másiknak. Nem hagyta sosem, hogy félre menjen a beszélgetés. Főleg sokszor, hiszen sokan vették őt körbe, nem is volt annyi idő rá, hogy mindezt mélységében talán, vagy hosszú beszélgetésben, sok kitérővel tegyék meg, hanem Jézus mindig oda irányította, és megadta a konkrét választ, amire a kérdése irányult azoknak az embereknek. Akár úgy, hogy figyelmeztette őket, mi lesz ennek a következménye. Akár úgy, hogy ez most például nem az ő hatalmában van, hanem a mennyei Atya hatalmában. Kedves testvérek, így is mi is kérdezhetünk Jézustól, és milyen jó, hogy mi is konkrét válaszokat kapunk. Persze nem így, hogy elé állunk, hanem a Biblia igéjén keresztül. Milyen jó megerősödni kijelentésekben. És milyen bizonyos lehet abban az ember, amikor megkapja a választ. Hogy mondjam így, egészen bizonyossá tud lenni az ember. Azt is, amikor még nem az övé az a válasz, még nem ez a végső válasz, meg azt is, amikor egészen az övé lesz. Remélem, éltünk át már mi is ilyet. Akár ígéretben, és az úgy beteljesedett, vagy ígéretben, ami be fog teljesedni. Mi következett ezek után, ez a harmadik szakasz ennek a kis történetnek? Az első beszélgetés az itt zajlik, az édesanyja, két tanítvány és Jézus között, aztán pedig persze ott van a többi is, hát erre már ők is megszólalnak. A következőt olvassuk, mert a reakció is ott van. Amikor ezt meghallotta a többi tíz, mármint ezt a kérést, megharagudott a két testvére. Talán az is benne volt, hogy hogyan kérhettek ilyet, ki tudja, mi minden járt a fejükbe, miért nem jutott nekünk előbb eszünkbe, és akkor mi tehettük volna föl, de bizony Jézus válaszából kiderül az, hogy milyen következménye lesz ennek is, ki is készíti el azt a két helyet, amit ők kértek. Még egy gondolat az utolsó, így olvastuk. De Jézus magához hívta őket, és ezt mondta, tudjátok, hogy a népek felett zsarnokoskodnak fejedelmeik, és vezetőik hatalmaskodnak rajtuk. De közöttetek ne így legyen, hanem aki nagyjá akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok, és aki közöttetek első akar lenni, az legyen a rabszolgátok. Istennél egészen másképp működnek a dolgok, mint ahogy azt a földi viszonylatokban megszoktuk. És azt is tudjuk, hogy a földi viszonylatokat megrontotta a bűn. Az ősi engedetlenségünk Istennel szemben. És onnantól kezdve ember és ember már nem találja úgy a közösséget egymással, Isten és ember is elszakadt egymástól, sőt, az ember a teremtett világgal sincs olyan kapcsolatban, mint a teremtés kezdetekor. A bűnnek ez lett a következménye. És hát az a mellé rendeltségi viszony, akár az első ember párnál, lett egyfajta hatalmi viszonnyá. És hát el is hangzik egyébként abban a büntetésben, amit Isten mond, az asszony felé így szól, hogy vágyakozol férjed után, de ő uralkodni fog rajtad. Az a fajta mellé rendeltségi viszony, az őszi teremtettségi viszony már nem olyan, mint volt, megrontotta a bűn. De hozzátehetjük azt, amit itt mond az ige, de közöttetek, és mondjuk két keresztény ember között, férj és feleség között, ne így legyen. Nem ez az ősi rend, hogy az egyik uralkodik a másik felett, hanem egymás mellé rendeltségi viszony van. Persze Isten olyan szépen tette ezt. Úgy mondja az efézusi levelünk, hogy engedelmeskedjetek egymásnak Krisztus félelmében. És akkor az a sorrend is egészen jól és nem zsarnoki módon helyreáll, ahogy Isten azt teremtette az ember felé, férfi és nő felé. Úgy engedelmesség az asszonynak, hogy ezt önként vállalja a szeretett személy felé, és a szeretett személy pedig gondot visel róla, és szereti. Ez a legfőbb kérése az apostolnak a férfiak felé. Aki szereti a feleségét, az önmagát szereti. Még így is igaz, visszahat ránk, hiszen ők már lettek ketten egy testé. Értjük ezt a tökéletes isteni rendet, és azt is, hogy a bűn az hogy tette tönkre. És itt Jézus beszél a vezetőkről, a zsarnokokról, a hatalmaskodókról. Láthatjuk most is ebben a háborúban, ami mellettünk zajlik, Ukrajna és Oroszország között, hogy a vezetők hogy teszik tönkre a saját népüket, a saját hatalmi érdekeiktől vezéreltetve. Azt sem bánják, hogyha civilek halnak meg, vagy éppen kis katonákat küldenek a háborúba és vesznek el. Sokszor látni már talán a videókon is, hogyha követjük ezeken, hogy a vezetők is, akár a katonai vezető réteg, Oroszország vezetője mellett már talán hogy távolodna el őket, vagy másképp döntenének, vagy talán azt is, hogy ez nem igazán az ő háborújuk. Hogyan teszik tönkre zsarnoki módon vezetők is tették tönkre a világtörténet folyamán az ő népeiket? Mert amikor hatalmat kaptak, úgy értékelték, hogy azzal élni kell, sőt visszaélni kell, hogy abból zsarnoki hatalom lett. Isten igéinek üzenete pedig egyértelműen az, aki ilyen megbízatást kap, ha úgy tetszik, hatalmat kap, az tekintse úgy, hogy azt Istentől kapta. És hogyha valaki visszaél a hatalmából, Isten elveszi azt tőle. Pilátus, mikor kihallgatja Jézus Krisztust, a következőt mondja neki, leírja az evangélium. Ez egy négy szem közti beszélgetés, mégis beleláthatunk a Szentíró által. Azt mondja Pilátus Jézusnak, hogy nekem van hatalmam arra, hogy téged szabadon bocsássalak. És mit is mond Jézus erre? Többet utána már nem szólal meg ebben a beszélgetésben. Semmi hatalmad nem lenne felettem, ha nem kaptál volna felülről, azaz Istentől hatalmat. Még a zsarnok is onnan kapja. Kérdés, mit tesz a hatalmával, ha visszaél vele, ha népét sanyargatja, hogyha zsarnokoskodik, Isten elveszi tőle a hatalmat. Kedves testvérek, hogy élünk mi a hatalmunkkal? Akár mint szülők, akiknek egyfajta hatalma van, meg hagy mondjam, kötelessége is vannak arra, hogy a gyermekeinket jól vezessük, de ez egyfajta hatalom a szülő kezében. Hiszen büntethet is, bizony ez is benne lehet a fegyelmezésben. Hogy élünk, visszaélünk vele? Vagy egyáltalán figyelmen kívül hagyjuk a hatalmat, hogy nekünk erre lenne most módunk, de inkább, bocsánat, haver vagy barát a gyermek, nem annyira szülő-gyermek viszony van. És hogy milyen bölcsen tesszük ezt, életkornak megfelelően, mire van szüksége annak a gyermeknek? Mikor kell keményebben fogni, mikor lehet egy kicsit jobban elereszteni? És hogy egyáltalán az Isten dolgairól, a megélt tapasztalati valóságunkról, hogyha mi is Isten gyermekei vagyunk, odaéljük-e? Hiszen bizonyos vagyok benne, hogy ez az édesanya, Salome, közelengedte magához a gyermekeit, ezt hallhattuk, láthattuk is. És mi tudjuk-e így közelengedni magunkhoz a gyermekeinket, akárhogy belelássanak a mi dolgainkba, természetesen nem mindenbe, de így mondom, hogy nem képmutató módon tanítjuk-e őket, vagy állunk elé egyfajta példaképekként. És amikor a gyermekek ezt meglátják, tudjuk, ők nagyon hamar megértik ezt, hogy más a beszéd és más a megtett dolog, akkor, ha ez megtörtént, akkor akár tudunk-e bocsánatot kérni? Vagy pedig fönntartjuk ezt a hamis képet, és ebben a képmutatásban neveljük a gyermekeinket. Nagy kérdések ezek, jó ezeket így átgondolni. Itt nem csak a világ hatalmasairól van szó, és zsarnokairól is, őket megítéli majd az élő Isten, de megítéli a mi hatalmaskodásainkat is, vagy zsarnoki dolgainkat is. Hogy is mondtuk? Férj-feleség viszonylata, szülő-gyermek kapcsolata, a ránk bízottak, bármi is legyen az, egy vállalatvezető a beosztottjai felé, vagy egy tanár a gyermekek, a rábízott diákok felé. Hogy élünk a hatalmunkkal? Hogy vezetjük a ránk bízottakat? És hogy a hatalom az igazán megbízatás, így mondom röviden, a szolgálatra. Hogy is mondta itt Jézus Krisztus? De közöttetek ne így legyen, hanem aki nagyjá akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok, és aki közöttetek első akar lenni, az legyen a rabszolgátok. Érthetetlen a bűnnel megronult embernek mindez, de Isten országában ez így van, és mit is mond Jézus, mert ő magam ebben a példa, aki megmutatta, hogy kell ezt tenni. Így fejeződött be ez az ige szakasz. Mert az emberfia, ez nagybetűvel van írva, Jézus méltóság neve, egyik méltóság neve, az Ószövetségben olvashatjuk ezt a kifejezést, Jézus ezt betöltötte, magára alkalmazza. Mert az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja életét váltságul sokakért. Jézus tehát így szolgált felénk. Ő valóban a szolgák szolgájává lett. Ő valóban akár rabszolga módon megélte ezt. És mégis azt látjuk, hogy Isten megdicsőítette az ő egyszülöttjét. És így szolgált Jézus abban a három évben is, különösen, amikor a tanítványok körülötte voltak, ahogy betegeket gyógyította, ahogy Isten országának igéjét hirdette, tette ezt mindig, így mondom, odafigyelve másokra, és türelemmel és szeretettel. Itt sem háborodik fel Jézus, elmondja a valóságot, hogy mi is a főhelyek kiosztásában, ki is lesz ez a fajta felelősség, kinek van erre hatalma, nem az övé, ez az atyáé, és elmagyarázza, hogy mi is következik ebből, rossz a gondolkodásotok, hanem igazán az alázat, a szolgai alázat mások felé, ez nem megalázkodás, hanem a, így mondom, a szolgálat betöltése, és milyen érdekes, a hatalmat kapott, aki meg különösen ez, és mégis ez az Isten akarata, az Isten útja, és ebben Jézus teljes példát mutatott nekünk. Kedves testvérek, egy történet volt előttünk a maga valóságában, ahogy leírja a Szentíró, hiszen ott volt, hallotta, egy édesanya két fiával előhúzakodik egy nagyon furcsa talán kéréssel, amire a többiek meg is haragszanak, és Jézus pedig, hagyd mondjam itt szelíden, de türelemmel helyre teszi ezt a kérést, elmondja ennek valóságát, hogyan is fog ez megtörténni, és megint csak, hiszen mindig így tesz, tanít ebből, mi az, ami ránk vonatkozik. Hatalmat kapunk mi is sok mindenre, sok mindenki felett akár, de hogyan élünk ezzel? Milyen, ami így mondom, vezettetésünk, zsarnoki, vagy pedig szolgálat mások felé. Gondolkozzunk el ezen. Böjt második vasárnapja van, haladunk az ünnep felé. Ez az időszak, a böjti időszak különösképpen is alkalmas arra, hogy készüljünk, hogy Isten közelébe megint jobban talán oda kerüljünk. Hogy majd így éljük át a nagy hét eseményeit, meg a feltámadás valóságát húsvétkor. Hogy tanuljuk, hogy milyen is volt a mi Urunk, hogyan is viselkedett ő, és hogy bennünket tud segíteni mindebben. Kérjük az ő hatalmát, akaratát, hogy formáljon bennünket ebben is. Így legyen. Amen. Hadd kérjem, ugyanmint azt szoktuk, ülve maradva, csendesedjünk el csendes percben, mondjuk el a mi saját imádságainkat Istennek, és majd a csendes perc után, ahogy szoktunk, közösen is imádkozzunk. Csendesedjünk el. Köszönjük, hogy imádságukat meghallgató Isten vagy. Urunk, köszönjük a Te tiszta szavadat, a Te igédet, a Te kristálytiszta válaszaidat, a teljes igazságot. És köszönjük, Urunk, hogy tanulhatunk belőle mi is, nem csak ott akkor a 12 tanítvány. Köszönjük, Urunk, hogy így szólsz hozzánk, sőt, beleszólsz a mi életünkbe, nem azért, mert hatalmaskodni akarsz rajtunk, hanem azért, mert szelíden teszed ezt, hogy a kapcsolat, ahogy mi teremtettünk, az ősi kapcsolat az élő Istennel helyreállhasson. Urunk, szeretnénk a tieid lenni, és minél többet tanulni tőled, te vezess ebben bennünket. Tőled kérjük az erőt is, és köszönjük, hogy szent lelked által valóban adsz is, meg emlékeztetsz ezekre az igékre is, és vezetsz bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy mindez élő valóság. Ez nem kitalált dolog, ez nem mese. Köszönjük, hogy a te földön való létedet is így lejegyezték a szentírók, hogy beletekinthetünk ebbe, és ez örök tanúságként, tanításként lehet előttünk. Add, Urunk, hogy mélységében értsük meg mindig az igéket, ne értsük azt félre. Merjünk jobban belenézni, utána nézni, összefüggéseket meglátni, és különösképpen azt, hogy hogyan vonatkozik mindez ránk, az adott helyzetünkre. És tegyük ezt folyamatosan, nem csak kapkodva, nem csak egy-egy alkalommal, nem csak akkor, amikor nagy szükségünk van hirtelen a válaszra vagy a segítségre, hanem legyen velünk, veled folyamatos a mi kapcsolatunk. Hadd kérjünk, Urunk, hiszen ebben is te vagy a hűségesebb, te vagy az, aki szeretsz bennünket, és megelőlegzett szeretettel is kinyilvánítod ezt. Urunk, könyörgünk most ezért a szörnyű háborúért, ami mellettünk folyik, ami egész közel van hozzánk. Te békéltesd meg a háborús feleket. Te adj békességet az egymás ellen állók között azoknak szívébe. Te roncsd le a sátánnak a hatalmát. És Urunk, hadd kérjünk magunkért is, házastársakért, gyermekekért, nagyobb családtagjaiért, Urunk, add, hogy a Te igéd hasson ránk minél jobban, azt értsük meg, azt szivárjunk be a szívünkbe, azt határozza meg a mindennapjainkat, csitítsa indulatainkat, és formáljon bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy ez ma is lehetséges. Tudva azt, hogy tökéletességre soha nem jutunk itt a földön, ez majd nálad adatik meg oda át az örökké valóságban. De hogy tudsz formálni, az egészen bizonyos. Köszönjük, Urunk, hogyha láthatjuk mindezt a mi életünkön, dolgainkon, indulatainkon, gondolatainkon, beszédünkön, tetteinken. És kérünk, hogy te légy velünk jövő hetünkön is. Köszönjük, hogy így készülhettünk a jövő hétre, lelkileg előtted feltöltekezve. Urunk, te légy velünk napjainkban, kísértéseinkben is, ott légy és őrizd meg, és a munkánkban, hogy a te dicsőségedre végezzük. Te légy ott kapcsolatainkban is, hogy úgy szóljunk és úgy beszéljünk, hogy az valóban példa legyen. És ha nem így tettünk, tudjunk bocsánatot kérni érte. Kérünk Jézus Krisztus nevében. Amen. Befejező énekünket énekeljük, ez a 786. dicséret, ez egy verszak, tégy Uram engem áldássá, reagálva, reflektálva az igére is, hiszen mindig így választunk éneket, gondoljunk erre így is, mikor a szöveget énekeljük, majd énekeljük el a himnuszt, nemzeti imádságunkat, hiszen jövő héten gondolunk, emlékezünk és ünnepeljük 1848-49 forradalmát és szabadságharcát, majd pedig kérjük a mi Urunk áldását. Jó Uram, ember áldás! Istennek népe, áldjon meg titeket az Úr, és őrizze meg titeket. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját rajtatok, és könyörüljön rajtatok. Fordítsa felétek orcáját az Úr, és adjon ti néktek békességet. Amen. Áldás, békesség.